Harmadik fejezet, a régi világ. Hedwig, az akkori társas élet igen szegényes és sivár volt, kivált az asszonyok és a férfiak közti viszony. Hiába zengi krónikások, hogy a só is sósabb volt valaha. Hát, e krónikásoknak rossz szemük van. Az urak vadáztak, kártyáztak és ittak, ha szomjasok voltak, sőt, ha nem voltak is szomjasok. Az élet legnagyobb fűszerei, az asszonyok nem érvényesültek kellőképpen. Ki tudja, kié a hiba? Bizonyosan mind a két nemé. Az urak csak ahhoz az asszonyhoz közeledtek, akit szeretőjükké akartak tenni, és az asszonyt is csak a férje érdekelte, vagy a szeretője, aki most van, és legfőlebb még egy harmadik, aki majd a mostanit fölváltja. Az asszonyokban nem igen volt gyönyörködtető lelki tartalom, inkább csak testből álltak, és kismértékben némi lélekből. A férfi egész életében csak olyan asszonyokkal érintkezett, akik meghallgatták, és olyanokkal, akik kiadták neki az utat. Barátnéja sohasem volt. Legfőlebb még koma asszonya volt, vagy kettő. Na, mindegy, hisz úgyse érezte a lelke szükségét asszonyokkal csevegni naponként egy órát. De hogy érezte. És hogy az érem másik oldalát is nézzük, az akkori asszonyok különben sem arra valók. Nincs bennük kedély, nincs bennük szabadon kibontakozott egyéniség, amelyik műveltebb, a szentimentális, amelyik tanultabb, az unalmas. Némelyik latinul is tud, no, az még éppen borzasztó. A férfiak szemében kétféle nő volt. Szép és csúnya. Kikapós és becsületes. De ez a klasszifikáció is csak a 30. évig szólt. Azon túl mind csak öreg asszony volt, és mindegy forma. Viszi a háztartást, és pofozza a vászoncselédséget, kordában tartja az urát, ha kardos, vagy ő van kordában, ha szelíd. Azok az illatos szellemű asszonyok, a Buflers grófnék, a Rökhamiék, a Geoffrinok és azoknak kisebb-nagyobb epigonjaik, akik a lelkükkel, társvalgásukkal derült és vonzóvá varázsolják a kis nappalit vagy a szalont, még akkor meg se születtek Magyarországon. A feleség csak a mézes heteken át volt az urának gyönyörűsége, az alatt unos untig betelt vele. Azért mondta az öreg Szirmai Antal bácsi, szeretve tisztelt diétai követünk, éppen a minap mondta a Színyeri kertjében sétálgatva Dőrinek, hogy a házasság az olyan, mint a koszt. Aki kocsmai koszton van, házi kosztra kívánkozik, aki meg házi koszton van, annak a kocsmai után fut a nyála. Tessék elhinni, hogy úgy van. Ezek az akkori feleségek csak hetekig tartottak. Azon túl már csak hasznos élettársak, akik megosztják urukkal a gondokat, és esetleg örökösöket szülnek neki. Úgy-úgy szegények osztják a virág sorsát, mely csak addig díszlik és illatozik, míg le nem szakítják, és azon túl még egy napig. De bánja is azt a virág. Az asszonyok se bánták. Azt gondolták, hogy úgy kell annak lenni. A férfiak se bánták. Ignóti nulla kupidó, hiszen ott volt a cicke agár, meg a manci hátasló. Na, hát volt kit szeretni. Mit tudták ők, hogy a távol nyugaton az élet örömök legmagasabb rafinementja az asszonyok társasága, a legbecsesebb nyalánkság, és hogy a megfinomodott Ádám nem mindig csak azért lép a paradicsomba, hogy egy bizonyos almafát megdésmáljon, de hogy az összes fákban és virágokban gyönyörködjék. A megfinomodott Ádám akkor is tudja élvezni a paradicsomkert fáit, növényeit, amikor nem éhes. Na, de én nem akarom a régi asszonyokat becsmérelni, hiszen anyáink voltak. Tiszteletre méltók. De kort festek, igazat kell mondanom, kétség kívül sok jó is volt bennük, egyszerűek, igénytelenek voltak. És végre, hogy állunk ma? Hát, úgy, hogy azok a régi asszonyok elmúltak patriarchális gyöngétségükkel, gyermeteg lelkükkel és szerénységükkel, de ama bizonyos Geoffrinok, de Laspinázék és Le de Fon Marquisok még mindig nem születtek meg Magyarországon. Parfümjeikkel, melyeket használtak már a mi asszonyaink is, locsolják magukat, ruháikat, kalapjaikat, csipkéiket, ide is elszállítják ám a divat árusok. Szellemük lebilincselő varázsuk, gazdag szívük, érdekes gondolatviláguk aromája azonban nem bír átlopózkodni a határon. Mindez pedig csak mellesleg legyen mondva, mert ezeken bizony senki se töprengett akkoriban a Dőri házban, sem az uzsonna asztalnál, ahol az asszonyok arról beszélgettek, hogy a bikot szép özvegy sennyei nének, mikor a tojásokat kiszedte a tyúk alól nézegetvén, amint szokás gyertyán át, ha megvannak-e termékenyítve, az egyik tojásban megmutatkozott a második jövendőbelie, a szép, drabális huszárkapitány, s íme rá 4 hétre el is jött ő maga. Szakasztott az a kapitány, és tegnap előtt volt meg az esküvő új helyen. Hát mondja aztán valaki sógorasszony, hogy nincsenek csodák a világon. Az ebédlőben pedig borközi állapotban a császárt szapulták, ki meglehetős mostohán bánik a nemességgel. Megez bennünket az az ember, uraim! Izsépi Pál uram, a ma nevezett és múmiák édesapja, szemrehányólag hozta föl, hogy már ifjú korában kimutatta a fogafehérét, amikor az apja nagykorúságakor pénzt adott neki, hogy válogasson ki magának egy 4-est. Megvette a fogatot, egy kövérlovat, amelyik alig bírt mozdulni, egy rakoncátlant, amelyik harapot rúgott és nem akart hámba állni, egy görhes soványat, amelynek nem volt jártányi ereje sem, és egy mind a két szemére vak katona remondát. Amikor kérdezze az apja, Lipót császár, látván a lovakat, hogy hát megbolondult-e, és hogy mit akar ezekkel az állatokkal, azt felelte. Felségednek akartam megmutatni. Ez a kövér, ez a magyar papság. Ez a makrancos ló, amelyet meg kell zabolázni. Ez a magyar nemesség, eme kizsarolt gebe pedig a magyar nép. És ez a vakló, kérdi a császár haragosan, az te vagy, felséges atyám, aki mindezeket nem látod. No, hát én már akkor tudtam, hogy mit lehet várni ők elmétől. Én akkor gárdista voltam odafönt a burgban, hú, de szép fiatal ember voltam én akkor. Így született volna csípős panasz, fájó grávam, keserű anekdóta rakásra, mert különös az a tokai bor. Az már egyszer olyan nedv, hogy mindig az osztrák ellen lovalja a zempléni embert, hanem a lányok szobájából kiküldték eközben a kis Szirmai Pistát, egy kis csecsebecse fiúgyermeket, akinek nem szabad ott benn lennie, amíg a zsebkendőt eldugják. No hát, kis mókus, jól mulattok oda bent? Kérdezte a báró. Mi jól mulattunk, Pista bácsi, hanem a Mariska beteg lett, bevitték a szobájába. A Verona szobalány azt mondja, hogy hány. Dőri nyugtalanul rúgta ki maga alól a széket, mindjárt nyugtalan lett, ha leányának valami baja támadt. Szenvedélyesen szerette. Micsoda dolog az, hogy nekem nem szólnak, pattant föl haragosan kifelé sietve az ajtón. A tisztelendő úr mondta, hogy nem szabad szólni, jegyzi meg a fiúcska megijedve. A társalgás kereke, mint ilyenkor mindig kátyúba esett, s Dőr István valamit morogva nyugtalanul sietett a leánya szobájába. Szemben találkozott a pappal. Miért nem értesítenek, hogy beteg a Mariska? Mondta mérgesen. A pap elmosolyodott fanyarul, de némi izgatottságot nem bírt leplezni, hiszen semmiség az egész nem érdemes említésre se szólt. Bizonyosan a kucsma gombától lett rosszul. És aztán kenetesen tette hozzá, az én gyomromat is megfeküdte. Az ördög vigye a maga gyomrát, morogta a báró, és odébb ment. De a leányszoba küszöbéről visszafordult. Nem tetszik nekem ez a leány, atyuska. Tegnap előtt is rosszul volt, pedig bevette a csöppeket, amiket hétfőn a medve rendelt neki. Azóta is gyakran látom, hogy egyszerre elhalványodik, a szemese olyan, mint azelőtt, az ajka még szintelen. A doktor hápogott valamit, de nem emlékszem, hogy mit mondott. Maga se emlékszik? Mit? Hogy semmi lényegeset sem mondott, mert ő maga se tudját. Hát, mint szamarak ezek, atyuska. Mert azért mégiscsak jó lesz, ha befogad, és egy levelet ír a doktornak, hogy rögtön jöjjön. Hiszen az igaz, hogy nagy szamár, de én még nagyobb szamár vagyok, mert ilyenkor mégis olyan megnyugtató szava a lelkemre, mint a mennyei balzsam. Csak maga írjon neki, és a két sárgát fogja be az András a könnyű kocsikába, hogy sebes ebben ott legyen. Nem szükséges, méltóságos uram, ha mondom, az efféle szétülések gyakoriak a serdülő mindkét nembeli fiatalságnál is maguktól múlnak el. Nem emlékszem arra se, hogy én valaha hasonló szimptomák közt lettem volna. Én csak a bortól hánytam. A pap ironikusan mosolygott. Méltóságod régen volt serdülő, de remélem rögtön meggyőzöm, ha elhozatom a tudós Stáli Ignác jegyzeteit. Már is meggyőzött, de azért csak menjenek az orvosért. Ez ellen nem volt appelláta. Benyitott a lány a szobájába, aki bágyattan, halott halványan feküdt a díványon, válfűzője ki volt gombolva, a kedves szöglet és homlokán halálos verejték gyöngyözött. A Verona szobalány volt mellette, és Malipuné. Mi bajod, kis báránykám? Jaj, a gyomorgörcs, apuska, mindjárt meghalok. Na, nyöszörögte az öreg. A vén katona rögtön elgyávult az ilyenekre. Nem mondj ilyeneket, ne rékass meg! Nem lesz neked semmi bajod. És elkezdte a nagy csontos kezével szeretettel simogatni a homlokát. De jó édes kezed van, apuskám. Van annak, aki meg nem issza. Mondd el kellemesen érintve a szeretettől, meg azért is, hogy valami olyan vidámot mondjon, amivel esetleg meg is nevetteti az ő kis mancikáját. A borostyán csöppek úgy látszik segítettek. Mégse olyan nagy szamár az a medve. A báró kisasszony csak hamar jobban lett, de bágyat kimerült maradt. Eredj vissza, apuska, a vendégekhez, most már jobban érzem magamat, nem sokára én is kimegyek. Ej, csak pihenj szívecském, hát a világért se kelj föl. De hiszen már semmi bajom. Meglásd, hogy még táncolok is ma este, ha el nem ereszted a diákokat. Már hogy ereszteném el, ha te nem akarod? És mondjad csak, de ne haragudj, hogy kérdezem. Melyik tetszik közülük az én báránykámnak jobban? Az öreg leste, hogy fog ez most elpirulni. Hogy festi meg azt a fehér arcot, ez a kérdés, mint a tejet, ha egy kis alkörmöst csöppentenek bele? De biz nem pirult el, elfogulatlanul felelte. Azt gondolom, hogy a Bernát okosabb, de a Butler, mintha csinosabb lenne. Ez szerint a Butler tetszik, mi? Szeretnéd tudni? Igen. A leány élénken pillantott föl rá. Miért? Csak úgy. No, hát akkor nem mondom meg. Hát úgy is észrevettem. Mariska elmosolyodott azzal a kedves grimasszal a száj szegletein, melyel a lányok a fitymálást jelzik, mint azt mondaná, csacsi vagy te ahhoz, apuska. Látsz is te egy leány szívbe, apa, hiszen a kutunk fenekére se látsz. A múltkor mondtad, pedig az csak 30 ölmély, hát mennyivel mélyebb a leány szív. Az öreg boldog volt, hogy a lánya kötekedik vele, hogy már veszekszik is, madarat lehetett volna vele fogadni. Az udvarról éppen most gördült ki a kocsi. Hopp, az András megy a doktorért. Utána kellene kiáltani, hogy már maradhat. Fölugrott, kinyitotta az ablakot, de már akkor hol járt az András? Hú, bor előtte, por utána. Na mindegy. Legalább bejött az udvarról egy kis illat a lányos szobába. Orgonafák nyíltak az ambitus előtt, az egyiknek lilafürtös kandi ága éppen behajlott az ablakon. Az öreg visszaült a leánya lábaihoz, és elkezdte a kis keskeny cipők sarkát ütögetni a gyűrűs ujjával, mint a kalapáccsal verni, és ahogy azelőtt régen szokta játékból, mikor még kislányka volt, hogy megpatkolom a lovacskát. Na, hol is hagytuk csak-e? Megállj csak. Ja, igen. Hogy én nem látok be a kútba. De hát kút volna a te szíved. A micsoda beszéd az. Kő az, báránykám. Valóságos kő. Csak nem akarod ezzel azt mondani, hogy valamikor valakit agyon fog nyomni. Csak azt akarom mondani, hogy érzéketlen. De szilárd, aztán ne hidd azt, apuska, hogy a kőben nincsen semmi. Láttad a Kassai Mihály keresztapám csibukján a híres borostyán követ, amiben egy ősvilági szúnyog van bezárva? No, az igaz, de hát, jaj, de okosan tudsz beszélni. Mordizom adta, te leány! Neked tele van a fejed úgynevezett ideákkal. Te azt a Scott Waltert olvasod. Igen, csak ugyan ilyen szúnyog van az öreg miskakomám szopókájában. Hogy jut eszedbe az efféle? Hát csak azért mondom, hogy ki tudja, nincs-e egy ilyen szúnyog bezárva az én kőszívemben is. És nevetett hozzá a csöngettyű hangjával, hogy szinte vidámmá lett az egész szoba. Egy szúnyog! Adta a visszhangot az ő dohogó kacajával a báró. Egy inci-finci szúnyogocska! Na ugye, hamar mászott be oda. De mondhatom neked, ha szúnyog is, súlyos szúnyog. Egy nábob annyi uradalom, mint ahány ujjam. 10 hercegnek is sok volna. És a szülei már nem élnek. Az egészet mindjárt átveszi a gyámjától, és azon fölül gróf, titulus és vitulus, aki többet kíván, kevesebbet érdemel. Mariska felduzzasztotta az ajkait, mint egy makranszos gyerek. Miket beszélsz te? Hát most már haragszom, csúnya apa vagy. Eszem ágában sem volt a Butler fiú. Na eredj, egy szót se szólok többet, nem érdemes veled diskurálni. Az öreg erre föl is szedte a sátorfáját, és visszament a vendégei közé vidám arccal, ahol megrohanták kérdésekkel, hogy mi baja Mariskának. Á, semmi, semmi, na ostobaság. Valószínű, hogy a gombakös délben volt egy bolond is, és én szerencsére nem ettem. Az a gazember Hinkó István egy röszke jobbágyparaszt hozta prezentbe. Egy 20-ast kapott érte. No, hát még 25 botot fog kapni mindjárt hónap, de hogy el ne felejtsem, kivette a zsebkendőjét és egy görcsöt kötött a csücskén. Figyelmeztes rá, Gyurka! Ez a hajdunak szólt ki, két boros cilindert hozott a kezében, kettőt a hóna alatt, hogy ez a görcs a Hinkó István 25 botja. Na, egyéb iránt már jobban van. Már tudnélik a Mariska. Egy kicsit nyafkák ezek a mai lányok, mintha piskótából volnának. Nekem is volt 3 leány testvérem, de azokat keresztül lehetett volna a házon hagyítani, az mindenik éppen kelt volna föl a másik oldalon. Most már zavartalanul folyt tovább a vendégek mulatozása. Néhányan az alatt leültek a kártyához. Jó magasan ment a játék már ebben a korban is, de mégse fajult el annyira, mint 1-2 évtizeddel később a pozsonyi diéták alatt, mikor Csernovics és Komáromi ütköztek, s egy blatton állt a mácsai uradalom minden erdőivel, szántóival és rejtjeivel. A kis kobold, amelyik a kártyában lakik, fölemelte és odahagyította az egyik gazdától a másikhoz. Háj, benagy behemót erejű ördög az! Közben a diákok is megpróbálták a búcsúzást, de erről hallani se akarta báró. No, csak maradjatok oda, hová mennétek neki az ének? Nem bátorságos a mi vidékünkön. Aztán szeretném én látni, nevetett Bernard Zsiga, aki tőlünk ellopna valamit. Hiszen tudom én, hogy nem féltek, de hát jobb reggel menni. Befogatok hajnalba, addig le se fekszünk, az ebugatta. A gazda argumentumaihoz még hozzájárul, hogy ott künn az udvarom, a csókamarci bandája rárántott a bihari egyik keserű nótájára. A kutya csókának mindjárt megsúgták a szarkák, ha vendégek vannak valahol, vagy a kémények füstjéről ösmeri meg, ki tudja. Kutykurutty, be kell híni a csókáékat! Na, hát most már csak ugyan nem lehet elmenni. A diákok beadták a derekukat, pedig otthon a mama hogy süti a pogácsát, talán éppen most szedik ki már a rurából. De hát, hiába, nem lehet. Muzsika szól, visz major. Egyszerre új vérpesgés támadt. A Mariska is visszakerül a szobájából, mosolyal az ajkain, orgona ággal a hajában, és a nagy szalomból kezdik kihányni a székeket, kanapékat, aztán hajrá, csináljunk egy kis testmozgást. Maga az öreg Dődi kezdte meg, átfogva egy mély meghajlással a szép majornokiné derekát. Utcuhugom, de vékony! És úgy megaprózza, megcifrázza, hogy jobban se kell. Erre aztán általános lesz a jókedv. Még a vén izsép is restelte táncba vinni Madame Maliput, eleresztve egymást illegetik, billegetik magukat, s nem törődve csárdás ütemekkel, menüetszerű csöszogással pipiskednek egymás mellett. Hollahó! Hát hol a beteg? Egy kiborotvált képű vidám kövér emberke áll meg a küszöbön. Csupa elevenség, csupa kedély. Fenyegetőleg rázta botját a társaság felé, szigorúra kényszerítve pufók arcát, túl igyekszik kiáltani a muzsikát. Tánc! No persze, hát ebből lesz a hektika. No persze, hát van maguknak eszök nyitott ablaknál táncolni, de persze a szegény doktornak is élni kell. Na, köszönöm, uraim és dámáim. Né, a medve bácsi, itt van a medve bácsi. Szervusz, náci! Rikkant föl a báró, és hát eljöttél? Természetesen. Hát hol a beteg? Beteg! Neveti el magát a báró édesdön. Amut táncolni! E beteg, nem beteg. A doktor szeretett szójátékot csinálni, és így hangsúlyozta, e beteg, nem beteg. De hát akkor miért hivattam általad? No, mert megint volt egy kis gyöngesége a leánynak. Megijedtem. No, hát egy kis szédülés. A gyomrát rontotta meg, vagy mi. De azt nem szeretem benne, hogy egy darab idő óta nem állja a dohányfüstöt. Bizonyosan a tüdeje van megtámadva. Tüdeje? No, persze, persze, bizonyosan. No, persze. Te jobban tudod, mint én? Hát persze. Na, te ne beszélj, te csak fizess. Na, mit tézel rám? Fizessed a doktorodat! Hát olyan ostobát mondtam én ezzel, hogy bámulsz? Dőri Báru csak ugyan mindig bámult a doktornak e fajta fecsegésein, és sohase vette azokat komolyan. A doktor csak a paraszt fizeti. Az úr pertú lesz vele, azzal honorál. Medve doktor népszerű volt a vidéken. Dacára a nyájas régió világnak, mikor az emberek még maguktól haltak meg, mikor a kakuk mondta meg, ha kérdezték, ki hány évig él, mikor a javasasszonyok, tudós molnárok és mindenféle amulettek gyógyították az embereket. A Szent György napja előtt talált gyíkot, ha valaki egy zacskóba varva hordta a nyakába, sohasem kapott orbáncot, se köszvényt. A hideglelés ellen legjobb szer volt, ha kilenc síron meghempergett a beteg. Részint a borzadály, részint a test meggyötrése folytán kiállott a nyavaja. A dókusné tekintetes asszonynak volt egy füve a gálszécsi kertjében, amit ha állat ember fülébe tettek, mindennemű betegsége elugrott. Csak a hektikát gyógyította a pemetefű. Amennyiben nem használt volna, az esetre is volt egy föltétlen orvosság, csak hogy nehéz volt megszerezni. Ugyanis egy csipetnyit kellett tenni a vánkosba, vagy a derék aljába a híres zempléni hajdu, Arnold Pál haló poraiból, kinek esete, hogy a vámpír megharaptas meghalt, és hogy halál után följárt, és maga is négy embert harapott meg, 1732-ben egész Európát föllármázta. Ki hitt volna az olyan hókusz-pókuszoknak, hogy nyújtsa ki a nyelvét, és mutassa az üterét, amelyekkel a doktorok dolgoztak. De Medve doktort mégis szerették, mert érdekes kis hörcsög ember volt, aki mindenkivel disputált, veszekedett ugyan, de tele volt amellett kedéllyel, játszisággal és tréfával. Különösen a nemesi kúriákban kedvelték. Régebben katonadoktor volt és csinos vagyont szerzett, mellyel Bényére vonult vissza. Mondják, hogy azelőtt Bernek vagy Bermannak hitták, a macska is kikaparja az ilyet, semmit se tesz, megbocsátottak neki, kivált a nemesek, mert teljesen hozzájuk simult szokásaiban, sőt, hozzájuk fort. Neki volt például a legkülönbb tajtékpipa gyűjtemény a megyibe. És hogy voltak kiszívva a pipái, ördöngösen imponált velük mindenkinek. És azon felül teljesen otthon volt az orvosi tudományokban is, ami szintén valami. Ma azonban szokása ellenére kedvetlenség, szórakozottság, zavar ömlött el a doktor egész lényén. A szokottnál is gorombábbnak látszott. Üljön le, Medve bácsi, ide, ide! Az asszonyok is hívták, férfiak is. Hagyjanak békén, hát nem vagyok én maguk közé való. Itt csak egy természetes lény van, a Kipi. No, gyere ide, Kipi, adj kezet a doktornak. Égyni, no, jó van, maradj te csak becsületes csimpánz, és ne tanulj ezektől semmit. Ezzel haragosan odalépett a táncolók közé, egyszerűen megfogta a Bernard Zsigmond kezét, és erőszakkal lefejtette a Mariska baronesz derekáról. Mit akar ön? Riadt rá diák szigorúan. Semmi egyebet, ifjú úr, mint a zsákpányomat. Kisasszony, menjen előre a szobájába. A diák ámultan nézett rá, hogy valami őrült tévedt be a terembe. A Mariska azonban mosolygott, és ez a diákot megóvta az erősebb föllépéstől. De uram, én medve vagyok. Úgy, ha ön medve, akkor miért nem táncol ön inkább, mint sem, hogy mást akadályoz? A medve tud táncolni, vagyis legalább megtáncoltatják. Nem értem önt, uram. A doktor bácsi adta meg a magyarázatot Mariska, és előre indult. A táncosok közbevetették magukat, hogy hagyja még egy kicsit táncolni, hiszen nincs semmi lényeges baja, de a kisember pattogott, rázta jobbra-balra a fejét, és hadonászott a kezével. Na persze! Hát van maguknak jó eszük! Most, mikor reparatúrába megy a kisasszony, szeretnének rajta még előbb rontani valamit. De nem engedi a medve, mert nincsen hozzája kedve. A baronesz elpirulva engedelmeskedett, medvedoktor pedig kitipegett utána. Hát újból megvizsgálod, kiáltá utána a báró. Természetes, hiszen egész gyönyörűség azt a szép karcsú derekat megkopogtatni. Én is menjek, minek? Te csak fizesd a doktorodat. Kismártatta visszatért a doktor az ebédlőbe, az ittogáló komposzeszorokhoz. Dőri sietett őt félrehíni. Találtál valamit? Nem vagyok tisztában, felelé ez. Még nem vagyok. Mindössze egy kis elváltozás van jelen a szervezetben, de a baj még nem fejlődött ki. Szent Isten, sziszent föl Dőri rémülten, az orvos baljóslatos, zavart arcába nézve. Ignác, te valamit titkolsz előttem. Az orvos mogorván vont vállat. Egy doktor csak annyit mond, amennyit tud, és amennyit jónak lát. Ha neked ez nem elég, arról nem tehetek, hívas más orvost. Dőri elsápadt. Ez annyit jelent, hogy lemondasz a leányom életéről. Dehogy. De te azt szeretnéd, hogy fecsegjek neked. Én pedig csak annyit mondok, amennyit mondtam. Hát mit mondtál azt, hogy még nem fejlődött ki a baj? Azt gondolod, hogy ki fog fejlődni? Bizonyosan ki fog fejlődni. Halálra rémítesz, hát ne rémülj meg. Dőrinek minden hajaszála az égnek kezdett meredni. Barátom, én rögtön főbelövöm magamat, ha az a leány meghal. Meghal? Hát ki mondta, hogy meghal? Mitől halna meg? Nem lesz annak egy csepp baja sem. Ignáckám, lelkem, megcsókoljalak ezért a szóért. Nem, köszönöm, inkább csak fizesd a doktorodat. Fizetek, amennyit kívánsz, csak mentsd meg a leányt, és miből gondolod, hogy nem hal meg? Mert közönségesen nem szoktak ebbe a nők belehalni. Tehát valami asszonyi betegség? Az orvos a fejével bólintott igent. Sápkor, mi? Mondtam már, hogy nem lesz semmi baja, és ezzel egyelőre vagy elégedj meg, és ne vallass, vagy hozass más doktort, és nem bánom, vallass. Jó, hát ne haragudj, na, hiszen tudod, milyen egy apa. Aztán inkább a különös, titokzatos arcod rémített meg. A múlt hétfőn is, mikor megnézted, olyan zavart, aggodalmas volt a képed. Na persze, szolgálatára, ezentúl majd mindig más pofát kerítek magamnak, amiben a méltóságos báró úr színe elé járulok. Ha nincs kedvem, hát nincs kedvem. És olyan arcot vágok, amin ő nekem tetszik. Kinek mi köze hozzá? Erre aztán megnyugodott a báró, és jó kedvét visszanyervén az asztalhoz tuszkolta a doktor. Gyere, no! Majd mindjárt megváltozik a te arcod is, ha egy-két pohár tokait felhörpintesz. Ide azzal az eszenciával, Gyurka! Aztán telepedj lesz, csinálunk egy kis misztet. Nem. Nem iszom, hárítál a doktor. Tudod, ilyen kövér embernek nem jó a tokai. Vigye el az ördög a tokaidat. Benne leskelődik a guta. Adas inkább egy kis savanyú vizes bort. De ami a visztet illeti, át bánja a szösz. No, ám bár még el kellene mennem egy pácienshez, künn a rikkantó majorban beteg az öreg juhász. Rák van a nyelvében. Azt mondják, hamisan esküdött vele a vármegyén, jegyzi meg az öregi zsépi. Babanaság, bolondság, felelte a doktor. No, majd benézek hozzá útközben. Megkezdték a visztet, és most már két asztal kártyázott egész a vacsora idejéig. Mialatt a falubeli vendégek szétszélettek, vacsorára csak a diákok maradtak ott, a pap, a doktor, a bényei tisztartó, meg a kameráda nyugalmazott Boripál őrnagy. A szirmai kisasszonyok megígérték, hogy vacsora után megint eljönnek. Az öreg izsépit eleget marasztalták, de azt mondta, hogy ő is átjön vacsora után a leányaival, akik most nem voltak ott. A vacsoránál a doktor is visszanyerte a vidámságát. A pap szórakozott volt, és feltűnően kerülte az orvos tekintetét. Mariska Butler mellett ült, és élénk részt vett a társalgásban, néha kenyérgolyócskákkal is meghajgálva a doktort, aki az orvosi praxis furcsaságairól beszélt. Az orvos valóságos prügötlábe. Azt mindenért ütik. Ha kicsibe veszi a beteg baját, megharagusznak rá, hogy lelketlen kutya. Ha nagyba veszi, megharagszanak rá, hogy megrémíti a beteget, és még betegebbé teszi. Ha a beteg meggyógyul, azt mondják, hogy magától is meggyógyult volna. Ha nem gyógyul meg, azt mondják, hogy a doktor rontotta el. Cudar-cudar pálya, ez nagyon. Hálára ne számítson az ember. De a más világon medvebácsi ott majd kipótolódik, vigasztalta a baronesz. Ott felírják, hogy mennyi szenvedést letörült. Hogy felírják? Oh, na persze, hiszen onnan bocsátják a szenvedéseket az önök hite szerint. Hát minek bocsátják? Talán a doktorok kedvéért? No, nem is tudtam. Na, de különben is Lárifári ki tudja, azt van-e más világ? Hát én hiszem, felelte Mariska, kitekintve az ablakon a kéklő égbolt felé, mely tele volt csillagokkal. A pap letette a kést és villát. Én pedig meg vagyok róla győződve, hogy van, mondta pátosszal. Hogyan lehetne azt képzelni, hogy a lélek, ez a fönséges, megfoghatatlan valami ne legyen külön választható a testtől, és megszűnjön nyomtalanul, mint a kihűlt fazék párája. Lehetséges-e az, hogy a földi pálya után, ahol az egyik ember jó és szerencsétlen, szegény és nyomorúságban van koporsó zártáig, a másik pedig rossz, de bőségben él és mosolyog rá az élet mindennemű örömeivel, lehetséges-e, mondom, hogy ne legyen egy felső elbírálás és egy más világ ezek után, ahol ezek kiegyenlítettek. Isten nem teremthette volna ilyen csonkán, ilyen logika nélkül az ő művét. Á, paperlapap, ellenveti az orvos. Ne beszéljen nekem ilyenekben a logikáról. A logika más. A logikához ne szóljanak a papok. A logika a gondolkozó fők istene. Ha van más világ és van logika benne, akkor ön például okvetlenül a pokolba jut. Én, dadogta a plébános úr elpirulva az orvos szúrós nézése alatt. A diákok mosolyogtak, Dőri kacagott, a hasát fogta, a baronesz pedig ilyetten sütötte le szemeit a tányérjára. Ön hát, mert önnek, mint papnak, logice csak a rossz lelkek közt van helye, akiket megjavítson. Ergo a mennyországban, ahol csak jó lelkek vannak, egészen fölösleges a pap. Kuty-kuruty, kiáltott közben a báró, ennek az Ignácnak tulajdonképpen sok esze van. A pap láthatólag lecsillapodott a magyarázatra. Az öreg medvének a tréfáit tűrni kell. De az öreg megfogta már a csontot, és nem engedte, játszott vele, mint a kiskutya. Na de hát, jól van. Tegyük föl, hogy van más világ. Ezzel most már az a kérdés ugrik ki, hogy milyen. Némely népek azt hiszik, hogy lélekvándorlás van. No hát ez semmi. Ez az a bizonyos van, de nincs. Mert ha lélekvándorlás van, mit árt az most annak a kappannak, aki az udvaron szaladgál, hogy ő azelőtt molnármester volt, és mert sok lisztet lopott életében lelke egy kappanba bellebbeztetett. Bánja is ő, ha nem tud róla. De hát, ha tud róla, és bánkódik, szólt közbe Bori őrnagy. De nem tud. Hogy tudna? Hiszen ha van lélekvándorlás, és a kappan lelke tudná, kiben volt, akkor az ön lelke is tudná, kedves őrnagyom, hogy kiben lakott az előtt. Hát ez valószínű. Na, tehát a lélekvándorlásos más világ nem ér semmit a bűnök büntetése és az erények jutalmazása szempontjából. Na, nézzük most már a többi más világot. Az egyik, amit a törökök hisznek, az árnyékos tubafával a hurik között, a másik, amit a hinduk hisznek, a harmadik a miénk a paradicsommal, a pokollal, a katolikusok még hozzáveszik ehhez a purgatóriumot is. Igen, helyesen, Bizonyítja, Dőri. Helyesen? Aha, és miért? Vágott közbe az orvos, aki mindig bosszankodott, ha félbeszakította. No, tudod, mert a purgatórium az egyenesen az olyan magamforva kvalitásnak van csinálva. Az ember az kiérzi az effélét. Én nem vagyok elbizakodva, tudom, hogy a paradicsomban nincs kilátásom. A pokolba pedig mégse szeretnék jutni. De a purgatóriumban, no, hát oda talán csak becsászkálok. Ez olyan lelki mosókonyha lehet. De nekem az is jó átmenetnek, hogy onnan majd az elhalt rokonaim beprotezsáljanak valahogy a mennyekbe. Huszárhadnagy koromban is gyakran kezdtem a konyhában a náninál, hogy aztán bejussak a szalomba a Mariska, eredj a másik szobába. Mariska gyerekkora óta megszokta, mint a drótbaba, ha a rugót megnyomják. Az első szóra futott a szomszéd benyílóba. Úgy eltűnt, hogy sokszor észre se vette a társaság, ha csak a szoknyahú suhogásáról nem. Hát, Pozsonyba feküdtünk akkor, no, fiatal voltam, nagy kutya voltam, és majdnem olyan csinos gyerek, aminőnek az öreg izsépi képzeli magát gárdista korából. Lakott a szomszéd házban egy gyönyörű-gyönyörű özvegyasszony. Volt annak egy fitos orrú, elég takaros szobalánya. De jól lesz tisztelendő úr, ha maga is elmenekül a szomszéd szobába. Hanem lélekre aztán, tette hozzá a szokásos tréfáját, ne tegye a fülét a kulcslyukra. A papi szót fogadott, valódi erkölcsi undorral az arcán távozott a kisasszony után. Az orvos gúnyosan mosolygott, kivette zsebéből gyöngyhüvelyes fogpiszkálóját, valami úri dáma honoráriuma lehetett, s mi alatt a fogát piszkálta, különben is elégedetlen lévén, hogy a disputájában megzavarta a báró, úgy fokhegyről odaszólt neki. Jobb volna bizony barátja a tiszták elválasztásának a férgesektől, ha te tennéd oda a füledet arra a kulcslyukra. A báró hallotta a szavakat, de nem mérlegelte. A szenvedélyes elbeszélő olyan, mint a katona az ütközet hevében, nem is veszi észre, hogy Kartács érte. Elmondta nyugodtan a pajkos élményt, és mire a végére jutott, már kiment eszéből a doktor megjegyzése. Ennek egy panda anyja, persze, rögtön eszébe jutott Borinak. A kameráda sok templomú Mailandban töltötte az ifjú korát a szinyorinák közt, ahol Boccaccio annyi színes kalandon ment keresztül, ott neki is akadt. Aztán a diákok is tudtak valamit sáros patakról, ott cirkulálnak csak garmadával a bohókás történetek. A szuplikáló legátus diákok az ország minden részéből összehordják a pénzt és az anekdótákat. A pénzt a kollégiumnak, az anekdóták megmaradnak a diákoknak. Na, de most már hívjuk be a számüzötteket. A rosszból is megártasok, és a medve is morog már, hogy nem hagytuk disputálni a pappal. Na, folytasd, náci! A férfiak közti társalgások valóságosan kockákba váltakoztak, mint az ostáblák. Egy fehér kocka, ez volt a vallás, aztán jött egy fekete kocka, ez volt a sikamlóság, utána megint fehér és megint fekete, és mindig csak ez a bizonyos két kocka. A pécsi püspök 17 esztendeig hordott állítólag egy Mária Terézia tallért a mellén zsebében, hogy egy koldusnak adja, ha a férfi társaságban egy óráig nem hall sikamlós mondást. Végre nem mondja a krónika, milyen mamlaszok közt ebédel 17 év múlva, hogy mégis kiadhatta. S még gazdagabb bánya volt a vallás. A kálvinista gúnyolta a pápistát, a pápista vastagnyakú kálomistát, a luteránust csúfolták mind a ketten. De ami egy fél század előtt még kegyetlen társadalmi hadjárat volt, az most már csak kedves kötekedésé olvadt a fehér asztalnál. A luteránusok tulajdonságai 13 pontozatokban voltak összegyűjtve jó humorral. A luteránus sárgarépát hord a dohány zacskójában. A fürhéces kocsira bal lábbal lép fel. A pipaszárat este, mikor rágyújt az ágyban, a feleségén keresztül lógatja le, stb. Most már nem szedték el egymás harangjait, csak csúfolták mindeniket külön hangfestéssel. A kálvinista nagyharang azzúgja vastagon, durván, Ördög adta, teremtette. A katolikusoké ezt csilingeli. Jézus Mária, Jézus Mária. A luteránus harang pedig a következő mondatot veri ki. Se ide, se oda. Se ide, se oda. Hát az akkori pihent elmék az ilyeneken köszörülődtek. De nem is csoda. Hiszen nem voltak lapok, melyek minden 24 órában szerteszét szállítják az országba a beszélgetési matériát. Politikai események is akkor is voltak, azaz, hogy éppen akkor voltak a legnagyobbak, de azokból csak a világrázó csattanások jutottak a közönséges ember füléhez. Nem úgy, mint most az összes részletek. Napóleon úgy rúgott fel egy pár apró trónt, hogy annak hírese jutott el olasz röszkére. Könnyű keze volt, mintha csak egy kis magyarót roppantana össze, és nem egy koronát. Egy kis hercegségbe érkezett, ki se húzta a kardját, hanem csak a ceruzáját, és ráírta egy kis papírosra, itt a Braganzaház ma megszűnt uralkodni. És ezzel a Braganzaház örökre el volt fújva a világból. De mit ért az az olasz röszkeieknek? Mit tudtak ők arról? Annak a ceruzának a percegése nem hallatszott el odáig. Azért jó ez a két nagy téma, melynek emlőin örök idők óta él az emberiség. A politika újabban betolakodott jövevény. A doktor új attakot intézett a pap ellen, és a tűzbe jött vastag kövérnyak a megdagadt vörös lett, mint a tégla, apró fekete szemei pedig szikrát hánytak. Itt van a bráma vallás, a buddha vallás, a különböző perzsa vallások. Hát melyik ezekből az igazi? És ezeknek a mítoszaik mind más formák a mennyországról. Annyiféle mennyország van tehát legalábbis, mint ahány falu Magyarországban. Hát melyik faluban leszünk? Hé! A miénkben, felelte nyugodtan a pap, amelyet a keresztény vallás ígér. És hol van annak az országnak a mappája? Haragosan ütött az asztalra. No, ne tüzelj, te vén volteriánus! Csitítát őri. A szentírásból megismerhető, védekezett a pap. Hagyja el, kérem, azt a szentírást, azt a papok komponálták. Hogy nem komponálták a papok, hát ki? Okos ember semmi esetre se, mert ott van mindjárt az elején, az Isten első napon teremti a mennyet és földet, eképpen szólván, legyen világosság. És lett világosság, teszi hozzá a Bibliát. Jó van, de tovább valamivel azt mondja a Biblia, negyed napon teremté Isten a holdat, napot és csillagokat, és most lesz már homályossá dolog. Hogyan lehetett tehát világosság mindjárt az első napon, ha az Isten csak negyed napon teremté a csillagokat, a napot és a holdat, ha? Vagy talán valamely más világító mesterség volt a három napig? Jó, megengedem, de hova lett? Ha? Mi történt vele? Adják nekem elő. Ej, Ignác, no, hát Ignácsak, nem azt akarod ezzel mondani, hogy a papok sinkofálták el azt az izét, azt, ami világított? No persze, semmit se akartam én mondani. Én egyszerűen viaskodom, egy fustély van a kezemben, a logika, és azzal ütök. De voltak éppen nem a logika volt a kezében, hanem egy üres pohár, amiből szórakozottságában egyhajtásra itta ki a bort, és amit addig veregetett az asztalhoz, míg egyszer csak levált a talpkarikája, és csörömpölve hult le a padozatra. Most már a hallgatak tisztartó Bori Mihály is felvetette a szót. Ön tehát azt se hiszi, doktor, hogy a Jozafát völgyében föl fogunk támadni? Nem, rikácsolál doktor. Hát mi a mennykő támadjon föl a sírokból, ha a test elporad, a szellem pedig elszáll? Hát önök mindent összekevernek. És azt se hiszi, medve bácsi, kérdi a baronesz, hogy az elhaltak lelkei láthatatlan alakban itt járnak a világűrben, és mindent tudnak felőlünk. Nem, kisasszony, azt sem hiszem. Kedveskedőn fenyegette meg ujjáival. Megálljon, rosszabb maga még Butler grófnál is. De ma még leckét kapnak tőlem, mindjárt eljönnek az izsépiék, és akkor behozatom a táncoló asztalkát. Na, azt én már nem várom be, bolondságokra nem vagyok kíváncsi.